Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből, Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 8. részéből, a 12. verstől. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha test cselekedeteit lélekkel megöldöklitek, éltek, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogra várja az Isten fiainak megjelenését, mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind ez ideig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a Szent Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménységben tartatunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, béketűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik miértünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít? Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt fel is támadt, aki az Isten jobbján van és esedezik is érettünk? Kicsoda szakít el minket Krisztus szerelmétől? Nyomorúság? Szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, amint megvan írva, te érettet gyilkoltatunk minden napon, s olybá tekintenek minket, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy bizalommal szabadon jöhetünk te hozzád ezen a vasárnapon is, azért, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged, mindazért a szeretetért, amiben bennünket részesítesz. Köszönjük néked, hogy ezt tapasztaltuk az elmúlt héten is, hétköznapi dolgainkban is, és köszönjük néked, hogy ha a Szentírásra nézünk, itt is azt látjuk, hogy te leginkább az Úr Jézus Krisztusban mutattad meg a szerelmedet. Köszönjük néked, hogy megjelent Krisztus ezen a földön azért, hogy általa megválts bennünket. Köszönjük, hogy őt adtad, hogy legyen valaki, akinek véréért nekünk megbocsátasz és visszafogadsz magadhoz, mint gyermekeidet, és megáldasz minden testi, lelki és örökké való javaiddal. Köszönjük néked a te szeretetedet, köszönjük, hogy oda jöhetünk te hozzád, hogy oda bújhatunk te hozzád most is. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk, atyánk, lelked által te taníts minket, nevelj minket a hitben, az engedelmességben, az odaszánásban, az irántad való szeretetben, a szent életben. Kérünk téged arra, hogy áld meg most együttlétünket, és dicsőítsd meg magadat előttünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akik szomorúak, te adj még nagyobb örömöt azok szívébe, akik örvendeznek. Kérünk téged, hogy te adj tanácsot azoknak, akik tanácstalanok. Te világosíts meg azoknak elméjét, akik sok mindent nem értenek, de érteni szeretnének már a Bibliából. Kérünk téged arra, hogy mindnyájunkat építs, mint drága, szerető mennyei atyánk a Krisztusért. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád magunkat. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 168. énekünk első versét. A 168. énekünk első verse így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliuma első részéből olvassuk, az első rész 12. és 13. versét. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, az apostoli hitvallásról való sorozatunkban, a mindenható atyáról szóló hitvallásunkhoz kapcsolódóan az Isten fiúságról, Isten gyermekségről beszéltünk már két alkalommal is, de még ma is erről a szívemnek és szívünknek oly drága és kedves bibliai témáról szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Ama mindenható atya, akiben mi hiszünk, feltételezve, hogy hittünk Jézus Krisztusban, mint megváltó Urunkban, nekünk drága mennyei édesatyánk lett. És mi átkozott ellenségeiből családtagjai, fiai és leányai. Láttuk ennek a merőben új élethelyzetnek a kiváltságát az elmúlt vasárnap, és ugyancsak átgondoltuk az ezzel járó kötelezettségeket is. Ma három fontos bibliai gondolatot szeretnék megvilágítani az Isten gyermekségünk bibliai tanításával. Az egyik a Szentléleknek a bennünk végzett munkája, a másik az üdvbizonyosság és a harmadik a keresztény reménység. Ezek egymással átfedésben vannak, összefüggésben állnak. Nézzük sorba őket. Először is az Isten fiúság és a Szentléleknek a munkája. Ugye a Szentlélek Istenről tudjuk, hogy a Fiú Istennel és az Atya Istennel alkotja a Szent Háromságot. Idáig még eljutunk, és aztán utána azért tovább is jutottunk mi már, mert azt is tudjuk, hogy a Szentléleknek nagyon kiterjedt munkája volt, illetve hát van is a világban. Például a Szentlélek ihlette a Bibliának a szerzőit, és így az Isten szavának számít az, amit ők leírtak. De a Szentléleknek a munkája az is, hogy egy ember elindul a hitetlenségből Isten felé, és egy napon hitre jut. Úgy is mondjuk ezt, hogy újjászületik, úgy is mondjuk, hogy megtér. Úgy is mondjuk, hisz az evangéliumba. Lényeg, hogy Istennel közösségre jut. Aztán a Szentlélek munkája, hogy az ember, a hívő ember egyre inkább megismeri az Urat a Bibliából. Egyre mélyebben megismeri az Urat. És egyre inkább meg is szereti az Istent. Megszereti Jézust, megszereti az Atyát, megszereti a lelket is. A Szentlélek munkája aztán, hogy engedelmeskedjünk is az Isten igéjének. És aztán sok mindent mondhatnék itt, még nem akarom az egész pneumatológiát, hogy a teológiában nevezzük, itten felsorolni nektek, vagy elismételni, de mondunk ilyeneket is, hogy akiben a lélek van, az megszentelődik, mert a Szentlélek megszenteli az embert. Mondunk ilyet is, hogy az embernek, a hívő embernek erőt ad a Szentlélek. Mondjuk azt, hogy örömöt ad a Szentlélek, mondjuk vigasztal a Szentlélek, mondjuk bátorít a Szentlélek, és vezérel bennünket a Szentlélek, hogy jó úton tudjunk járni, Isten szerint tudjunk élni. És mikor ezekről beszélgetünk, akkor valahogyan sokak számára mindez csak olyan üres szó, üres beszéd. Hogy a Szentlélek ezt és ezt csinálja a hívő ember életébe, hát elehúzzák egy kicsit a szájuk szélét, hát én ezt nem tapasztalom, mondják. Nem tapasztalom, hogy a Szentlélek így lendületet adna nekem, hogy a hitéletbe előrébb tudjak lenni. Nem tapasztalom, hogy dinamizálna engem a Szentlélek, hogy megerősítene engem a Szentlélek, hogy túláradó örömöt adna nekem. Nem, valahogy nem tudom tetten érni a lélek munkáját az én szívembe és az én lelkembe. Úgy érzem, hogy valami szakadék van a keresztény életről festett bibliai tanítás és az én, úgymond keresztény életem között. És talán ez azért van, gondolja az ember, mert én szent lélek nélkül való ember vagyok, és valami ezáltal, vagy pontosabban valaki hiányzik az életemből. És hát aggódva kérdi az ilyen ember, hogy lehetne ezt a hiányt, ezt a lélek hiányt, ezt a szent lélekhiányt valahogy megszüntetni, valahogy felszámolni. Hogy végre én is azt tapasztaljam, mint amit a bibliai keresztjének tapasztaltak, vagy ami itt le van írva a keresztjén életről. Nos, erre nézve testvéreim, mindjárt hadd mondjak egy dolgot, aztán még egyet. Először is előfordulhat, hogy valaki Szentlélek nélkül való ember. Tudnélik, az Új Szövetség azt mondja, hogy mindnyájan Szentlélek nélkül való embereknek születünk, és a Szentlélek akkor költözik be a szívünkbe és az életünkbe, amikor Jézus Krisztusba hiszünk. Amikor valaki hisz az evangéliumba, amikor valaki megtér Istenhez, akkor kapja meg a Szentlélek ajándékát. Akkor részesül a Szentlélek keresztségében. Ez teljesen egyértelmű a Szentírásból. Azt mondja például Péter apostol pünköstkor, higgyetek az Úr Jézusba, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentléleknek az ajándékát. Ugyanezt mondja az Efézusi levélben a másik apostol, Pál apostol is, hogy akik hittek, azokat megpecsételtett Isten az ő szent lelkével, és azok részesültek a Szentlélekbe. A kérdés persze, hogy igazából én, te, hiszünk-e az evangéliumba? Hiszünk-e Jézus Krisztusba, mint megváltónkba? Hiszük, hogy érte szeret minket az Isten, hogy érte megbocsátotta minden bűnünket, hogy érte elfogadott minket, és egyes-egyedül érte, és minden isteni elfogadást, bocsánatot, mindent, ami Jézusunknak és az ő vérének köszönhetünk. Hát ha valóban hiszük testvérek, akkor viszont kaptuk a szent lelket, ha meg nem hiszük, akkor meg nem kaptuk a szent lelket. Meg lehet próbálni persze úgy is keresztény életet élni, hogy valaki nem kapta a szent lelket, de nem fog menni. De ha valaki már megtért, hitre jutott, tudja, hogy én hiszek Jézusba, hiszem, hogy érette, csak is az ő keresztjéért szeret engem Isten, és elfogadott engem, abba pedig testvérek, ott van a szent lélek ajándéka. Na most ezt kell először is tehát világosan látni, hogy igazából megtértem-e. Mert ha igen, ha hittem az evangéliumba, hiszek Jézusba, mint megváltomba, akkor én kaptam a Szentlélek ajándékát. Ezt mondja a Szentírás, akkor biztos így van. Megnyughatunk ebbe. De testvérek, tovább a másik dolog, hogy a sok hívő ember ezzel valahogy nem elég, mintha nem elégedne meg. Hanem elkezd figyelgetni a világba ide-oda, és egyszer csak hallja a karizmatikus mozgalomnak a tanítóit, elég hangosan beszélnek, és aki, azt mondják neki, hogy hát, te lehet, hogy hívő vagy, de igazából mindegy, hogy hívő vagy, neked a Szentlélek keresztségére van szükséged. A Szentlélek keresztségére van szükséged, mert ez által részesülsz te tulajdonképpen a Szentléleknek a teljességébe, és a Szentléleknek a munkája majd utána lesz látható a te életedbe. Ez a Szent Lélek keresztség az, amiben mi tudunk téged részesíteni. Például kézrátétellel, vagy hogy imádkozunk érted, és akkor veszed majd a Szent Lélek keresztséget. És ezt úgy élik meg a legtöbben a karizmatikusok közül, hogy valahogyan valaki ráteszi valakire a kezét, ott imádkozik, és akkor átfut rajta valami áram érzés, vagy valami különleges élménybe részesül. Mondják is a karizmatikus tanítók, hogy ez a lélek keresztsége, hogy egy ilyen rendkívüli, misztikus élménybe fogsz részesülni. Vagy leesel a földre, hanyatt esel, vagy elkezdesz ilyen nyelveken szólni, elfordul a nyelved, és ilyen össze-vissza beszéd tör ki belőled, amit ők nyelveken szólásnak neveznek, vagy valami rendkívüli ilyen alvásszerű transz állapotba kerülsz, tehát valami rendkívüli élménybe részesülsz, és onnantól kezdve a Szentlélek már ott van az életedben, és tapasztalod ezt az ő azt a túláradó örömöt, azt a rendkívüli dinamikát az életedbe, azt a lendületet, amit ad neked, azt a hiper békességet, azt a szuper örömöt, amit ő ad az embereknek, a hívő embereknek a lelkébe. És onnantól kezdve te már szinte minden nehézségettől meg is szabadulsz, mert egy tökéletes, szinte tökéletes életet fogsz tudni élni a Földön. Mint hogyha hirtelen a mennybe kerültél volna. Mintha üdvözültél volna egyik pillanatról a másikra, egy varázsütésre. Na hát ezt hallják testvérek, a hívő emberek, akik ott állnak, hogy én megtértem, de hát olyan kis szegényesnek érzem az én életemet, hát nem ilyennek kéne lenni a Biblia szerint, hát biztos ez az út, erre kell lépnem. És megyek egy ilyen közösségbe, és engedem, hogy ott imádkozzanak, értem, kézrátételbe részesüljek. És várom, hogy majd akkor onnantól kezdve, mint egy ilyen egycsapásra megszabadulok minden harcomtól, minden nehézségemtől, minden hiányomtól, és eljutok az keresztény életnek a magasabb szintjére, és valami tökéletes teljességbe tudok fölemelkedni. Hát, kedves testvérek, sokan ráléptek már erre az útra, és sokan csalódtak is ezen az úton. Mert egy idő után az ilyen emberekkel is lehet, hogy átélnek valamit, lehet, hogy nem, de előbb-utóbb kiderül a számukra is, hogy valójában ugyanott tartanak, mint onnan elindultak. Mégse történt meg az a nagy áttörés, amit vártak ettől az élménytől. Na, rossz úton járnak az ilyen emberek. Mi nem menjünk ilyen útra, testvérek, mert nem bibliai út. A Szentlélek munkáját bennünk inkább a fiúvá fogadtatás fényébe kell átgondolni. Ez a sokkal fontosabb dolog nekünk. És mert tudnélik, akik kapták az Isten szent lelkét, Pál apostol azt mondja, olvastuk itt az igéből, hogy azok a fiúságnak a lelkét kapták. Ti a fiúság lelkét kaptátok. És a Galata levélben is azt mondja, Isten elküldte az ő fiának lelkét a mi szívünkbe, aki azt kiáltja bennünk, hogy Abbá, azaz Atya. Miről van itt szó, testvérek? Miről van itt szó? Arról van szó, testvéreim, hogy emlékezzetek vissza az Úr Jézus Krisztusra, aki Isten örökkévaló fia, és aki a szolgálata kezdetén megkeresztelkedett, és részesült a Szentlélekben, úgy mondjuk. Ugye rászállott a Szentlélek galamb formájába. És a Szentléleknek a munkája Jézus Krisztusban az lehetett, hogy ő maga egyfelől bizonyos volt abban, hogy ő az Isten fia. Abszolút bizonyos volt benne, hogy ő az Isten fia. Az is megfigyelhető, hogy az atyához mindig tökéletes bizalommal közelített az Úr Jézus. Mindig, még a kereszten is tulajdonképpen. De azelőtt is. Az is megfigyelhető, hogy mindig az atya akaratát kereste, hogy mit akar az én atyám, hogy azt cselekedjem, és mindig az atya kedvében akart járni, mindig az atyának akart örömet szerezni. És mindig az atya nevét akarta dicsőíteni, ahogy az utolsó imádságában mondja a Gecsemánéban, hogy dicsőítettem a te neved a földön. És azt hiszem, testvérek, hogy ez a fiúság lelkének a munkája, ami Urunk Jézus Krisztusban, és itt van az a csodálatos dolog, hogy mi ugyanebben a lélekben részesültünk, ha megtértünk, és a Szentlélek ezeket a dolgokat munkálja mi bennünk is. A fiúság lelke, amit az örökkévaló fiúban munkált, ugyanazt munkálja a fogadott fiak szívében is, az én szívemben és a ti szívetekben. Tehát mit munkál? Először is a Szentlélek munkáját abban tudjuk tetten érni magunkban, hogy egyszer csak tudatosul bennünk, hogy mi, mint Jézus Krisztusban hívő emberek, Isten gyermekei vagyunk. Tudatosul bennünk, hogy Isten fiai, fogadott fiai lettünk a Jézus Krisztusért való kegyelemből. A lelkünk mélyén megjelenik ez a tudat, én Isten gyermeke vagyok. És ez a bizonyosság, testvérek, ez táplálódik bennünk. Egyre inkább a fiúság lelke biztosít minket arról, hogy te tényleg az Isten fia vagy leánya vagy. Tényleg az vagy. Táplálja bennünk ezt a tudatot, hogy ne homályosuljon el, ne halványuljon el. Ezt egészen megőrzi bennünk ezt a tudatot, hogy bármi is történik velünk a világban, akár baleset, vagy betegség, vagy jó dolgok is, vagy bűnökbe esünk, amikben nagyon el tudunk süllyedni, de mégis valahogy ott őrzi bennünk a lélek ezt a tudatot, hogy te most is az Isten gyermeke vagy, mint a tékozló fiú is, amikor elment otthonról, még mindig tudta a disznók vájúja mellett is, hogy ő az apjának a fia. Bennünk is ott van ez a fiúság lelke, aki ezt a belső, titokzatos, de szilárd bizonyosságot munkálja bennünk, hogy te az Isten gyermeke vagy. Benned van ez a bizonyosság, mert ha igen, ez a Szentléleknek a munkája. Ezt nem én magyarázom be neked, nem is te magyarázod be magadnak, hanem a Szentlélek győz meg téged erről. Aztán a Szentlélek munkája azt is bennünk, testvérek, hogy az atyánkra teljes szeretettel és bizalommal tekintsünk. Ez, mert a fiúság lelke Jézusban is ezt munkálja, bennünk is ezt fogja munkálni. Hogy a mi mennyei atyánkra teljes szeretettel és bizalommal tekintsünk. És így közelítsünk hozzá például imádságba. Hát mondjátok azt, mondja Jézus az őt kérdező tanítványoknak, taníts minket imádkozni, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Hát így közelítsetek ti a ti, ezzel a szeretettel, gyermeki bizalommal menjetek ő hozzá. És a hívő ember, testvérek, a Szentlélek munkáját abba tapasztalja magában, hogy ő az atyához ilyen bizalommal tud fordulni. Aztán azt is munkálta Jézusban a Szentlélek, hogy az atya kedvébe akart járni, az atya örömét keres. Tehát bennünk is ezt munkálja. Hogy én is azt szeretném, hogy az atya, ha rám néz, akkor egy engedelmes gyereket lásson, egy őt szerető gyermeket. Ne egy össze-vissza csatangoló, lázadó, mit tudom én milyen gyermeket. Az atya minek örül? Ezt keresi a hívő ember. Ez a Szentléleknek a munkája benne. Az is a Szentlélek munkája, hogy ne csak keressük, hanem hogyha megtaláltuk, akkor cselekedjük is, amit az atyánk akar. Igyekszünk az atyánknak engedelmeskedni, ugyanúgy, hogy Jézus is. És ahogy Jézus az atyát akarta megdicsőíteni a földön, az Isten lelke azt munkálja bennünk, hogy mi is, ami atyánkat akarjuk megdicsőíteni, nem magunkat, hanem őt. Dicsőítsük a mi mennyei atyánkat. Értitek, hogy a fiúság lelke, testvérek, amit Jézus Krisztusban olyan csodálatosan munkálkodott, hiszen ő egy volt ezzel a lélekkel, bennünk is ott van ez a lélek, és bennünk is ugyanazt munkálja, amit ő benne. Végül is azt munkálja, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Ugye így is kifejezi az apostol, hogy kiábrázolódjon bennetek a Krisztus. Mi is az atyánkhoz felől biztonságban legyünk, és tudjuk, hogy ő a mi mennyei atyánk, mi meg az ő gyerekei vagyunk. Szeressük őt, bízzunk benne. Igyekezzünk a kedvébe járni. Keressük az akaratát, és igyekezzünk megcselekedni. És őt akarjuk dicsőíteni mindenkor. Ha ezeket, testvérem, tapasztalod magadba, akkor Tetten érted magadba a Szentlélek munkáját. Ez a fiúság lelkének a munkája. A fiúság lelkének a munkája nem az, testvérek, hogy misztikus élményeket ad, hogy titokzatos energia áramokba részesít, hogy a földre teper, hogy extatikus állapotba hoz, hogy egy tévesen nyelveken szólásnak nevezett zagyva blablablablára kényszerít minket, hogy rángatóztasson a földön, vagy ordinári állathangok kiadására késztessen, ahogy látjuk egyik-másik karizmatikus gyülekezetben. Nem ez. A fiúság lelke nem ezeket munkálja. A fiúság lelke azt munkálja, hogy magunkat fogadott fiaknak tekintsük, az atyánkat mennyei édesatyánknak tartsuk, szeressük őt, bízzunk benne, kedvébe járjunk, akaratának igyekezzünk engedelmeskedni, amit az ígében mond, és dicsőíteni akarjuk őt. Őt akarjuk mások elé állítani. Értitek, hogy ha valaki ezeket megfontolja, akkor már utána nem fog kapkodni, hogy akkor hova menjek, hogy akkor valaki rám tegye a kezét, meg nem tudom, mi történjen velem, meg milyen misztikus élményekben részesüljek, mert ha az nincs, akkor nincs bennem a Szentlélek. Nem, bennem van. Ha ezeket tapasztalja valaki, akkor benne van a Szentlélek, ha meg nem tapasztalja, testvérek, akkor meg hiába megy karizmatikus gyülekezetbe, meg pünkösdistákhoz, meg bárhova, nem az a dolga, hanem az, hogy megtérjen. Majd utána tapasztalja a Szentléleknek a hatalmas munkáját a szívébe. A második pontra ugrok át. Isten fiúság és üdvbizonyosság. Az üdvbizonyosság, vagyis az, hogy én nekem örök életem van, ez a reformáció óta vita tárgya protestáns gyülekezetekben vagy egyházakban. Luther volt az, aki azt mondta, hogy van egy történeti hit, és van egy úgynevezett élő vagy üdvözítő hit. És azt mondta, hogy akinek történeti hite van, az a történeti hit az annyit jelent, hogy csak bólint az ember arra, hogy Isten Jézusért szeret engem. Ja, igen, köszönöm. És megy tovább a maga útján, mint istentelen ember. Nem tér az Istenhez, nem él a kegyelemmel, nem adja át az atyának a szívét, a lelkét, az egész életét. Ő hisz, és akkor ennyivel megelégszik. De azt mondja Luther, hogy az élő hit az olyan hit, aki hallja az evangéliumot, és nem csak, hogy igaznak tartja, hanem magára vonatkoztatja, és azt mondja, hogy én egy bűnös vagyok, akit szeret az Isten. Ó, én nyomorult bűnös ember. Hát ahelyett, hogy lesújtana reám az Isten. Reám, síposet ez oltárra. Ehelyett szeret engem a Krisztus véreért. Hát ó, Krisztusom, mit tettél? Te érettem ott a keresztfán. Magára vonatkoztatja tehát az ember az egész evangéliumot, és megnyugszik abba, hogy engem szeret az Atyám, és én is szeretem őt a Krisztus véreért. Az ilyen ember testvérek, mondta Luther, a 100 halállal is szembenézne, az ilyen ember fölbátorodik, mert tudja magáról, hogy ő kicsoda, tudnélik Isten gyermeke, és neki van egy mennyei édesatyja. És akármi történik, ezen semmi nem fog változtatni, és neki így módon üdvössége van, örök élete van. Vagyis oda lyukadok ki, hogy Luther az élő hitet, az üdvözítő hitet egynek tekintette az üdvbizonyossággal. Azt mondta, hogy ez a kettő egymástól elválaszthatatlan, akinek élő hite van, annak üdvösség bizonyossága van. Persze lehet, hogy ez néha egy kicsit alább hagy, néha megerősödik jobban, de azért mégis ott van, és az élő hitnek, az üdvözítő hitnek a lényege, a magja az üdvbizonyosság. Olyan, mint a dió meg a bele. A dió héja, és akkor benne van a bele. Ugye? És összetartozik a kettő normális esetben egymással. Na most jöttek a reformáció után a puritánok. Ezek angol és holland reformátusok voltak, akik azonban máshová tették a hangsúlyt, mert azt mondták, hogy az élő hit lényege, az üdvözítő hit lényege vagy magja nem az üdvösség felől való bizonyosság, hanem a bűnbánat és a Jézus iránti elkötelezettség. Bűnbánat jellemzi azt az embert, egy ilyen szüntelen bűnbánatba él, és az Úr Jézus iránti mély elkötelezést érez az, akiben élő hit van. Nem az üdvbizonyosság az élő hitnek a velejárója, hanem az egy ilyen külön, rendkívüli tapasztalat, vagy élmény, vagy érzés, amit meg lehet tapasztalni, meg lehet kapni. De ez megkülönböztetendő valahogyan, vagy elválasztható az élő hittől. Mert az élő hit inkább ezzel a bűnbánattal és a Jézus iránti szeretettel, elkötelezettséggel párosul. És akkor lényeg, hogy a luteri iránynak, meg a református, a Calvin iránynak a képviselői, meg a puritánok között létrejött egy ilyen vita. Hogy akkor most az élő hitnek akkor velejárója most az üdvbizonyosság, vagy nem velejárója, mert inkább a bűnbánat és a Jézus iránti elkötelezettség a velejáró. És akkor erről kezdtek vitatkozni, ki ezt mondott, ki azt mondott, ám de ezt a vitát én nem akarom most ismertetni veletek, csak egy megnyugtató lezárását jelenti ennek a vitának, ha megfontoljuk megint az Isten fiúságról szóló bibliai tanítást. Tudnélik, abból a tényből, hogy Isten az ő nagy szeretetéből gyermekeivé fogadta a Jézus Krisztus evangéliumában hívőket, akiknek ő tökéletes atyukká lett, ebből két következtetés adódik, ha a Bibliát nézegetjük ebbe a tekintetbe. Azt vesszük ki a Bibliából először is, hogy Isten nem azért lesz tökéletes atya valakinek, hogy azután kitagadja azt, aki örökbe fogadott. Ez az egyik dolog. Ugye az Úr Jézus példázatában, amiről már utaltam, a tékozló fiú példázata, az a tékozló fiú akkor is az atyának a fia marad, amikor éppen tékozol, mikor nincs otthon, amikor lázad. Ő akkor is a fia, és amikor visszamegy, akkor az apjához megy vissza. Lehet, testvérek, hogy egy ember, egy hívő ember megtéved valami bűnbe vagy bűnökbe csúszik bele, de ettől még az atyának a fia marad, a fogadott fia marad. Isten nem fog senkit se kitagadni, akit örökbe fogadott, mert nem azzal a szándékkal fogad valakit örökbe, hogy utána azt az illetőt kitagadja a közösségéből és a társaságából. Akinek tehát ő úgy lépett be az életébe, mint mennyei atya, és őt a fiává fogadta Krisztus által, ez azt is jelenti, hogy annak az illetőnek ő örök életet adott. Nem, üdvösséget adott. Ez az egyik bibliai dolog. A másik, ami kitűnik a Bibliából, hogy Isten mindent megtesz annak érdekébe, hogy a gyermekei, akit fiaivá fogadott, mindig érezzék az ő szeretetét. És azt, hogy milyen kiváltságos állapotban vannak, és a fiúságuk, ahogy mondtam az előbb, megerősödjön bennük, és egy ilyen stabilitásban éljenek, mint az ő gyermeke is. Ezért adta nekik a fiúság lelkét. Aki arról biztosítja őket, hogy ti igen, ti az Isten gyermekei vagytok. És ebbe erősödjetek meg. Vagyis nektek örök életetek van. Hát nyugodjatok már meg, üdvösségetek van. Hát az atya elfogadott benneteket. Ha a római levelet olvasjuk, akkor ott mind a két ilyen dolgot, amit említettem a Bibliából, mind a kettőt megtaláljuk. Azért olvastam a Róma 8-at, mert ott találhatók ezek a dolgok. Ott olvashatunk erről, hogy Isten kiválaszt embereket, akiket elhív magának, és akiket megvált, és akiket meg is dicsőített múlt időbe. Nem mondja, hogy majd megdicsőít, hanem már meg is dicsőítette. Akiket kiválasztott, azokat meg is dicsőítette, vagyis üdvözítette őket. Aki hisz az Jézus Krisztusban és Istenhez, azt már Isten meg is dicsőítette. Még nincs ott az üdvösségben, de már mintha ott lenne. Nyugodtan úgy gondolhat rá. A másik, amit ott olvasunk, hogy a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, folytatja az apostol, örökösök is. Örökösei az üdvösségnek. Örökös társai Krisztusnak, örökösei az Isten minden ajándékának. Hát testvérek, akkor most egy ember bizonytalankodjon arról, hogy ő neki most örök élete van, vagy nincs. Ha én hiszek Jézusban, és tudom, hogy ő érte elfogadott engem az én mennyei atyám, és én az ő fiává lettem, erről a Szentlélek által megerősít engem, akkor nekem nem kell bizonytalankodni, hogy üdvösségem van-e, vagy nincs, hanem akkor biztos lehetek benne, hogy van. Nem tesz ez a dolog elbizakodottá, hogy akkor most már élhetek, hogy nem, éppen, hogy ellenkezőleg arra sarkal, hogy keressem, hogy mit akar az én atyám, és igyekezek a kedvébe járni. Egy csodálatos dolog ez, testvérek, hogy igazából, ha visszamegyünk most még a reformáció, meg puritán iránynak a vitájára, vagy feszültségére, tulajdonképpen mind a kettejüknek igaza volt. Ez lett volna a legegyszerűbb megoldás, ha mind a ketten fölismerik, hogy az élő hitnek velejárója a bűnbánat is, valóban. A Jézus iránti elkötelezettség az is, de vele járója az üdvbizonyosság is. Nem kellett volna ezeket szembeállítani egymással, hanem azt kellett volna, mindegyik, az Isten gyermekére mindegyik jellemző. De az biztos, hogy akit az atya elfogadott, akit a fiává avanzsált, tett, az nyugodt lehet arról, hogy nem fog elkárhozni. Nem megy a pokolba, hanem örök élete van. Nézzétek, Pál apostolnak milyen himnikus szavai vannak erről, amit ott a Római Levél 8. részén olvasunk. Én biztos abban, hogy az Istennek a szerelmétől semmi el nem szakíthatja. Hát az én atyámtól kiszakíthat el. Jelen való, következendők, élet, halál, angyalok, fejedelemségek, démonok, kicsoda? Ki van ebbe a pozícióban, hogy engem kitéphetne az én atyámnak a szerető társaságába? Senki, mondja, senki. Biztos afelől, hogy üdvössége van. És ezt, testvérek, az embereknek, a hívő embereknek olyan bátorságot ad. Ez bátorította az összes vértanúkat, testvérek. Ott álltak a mágiákon, ami keresztjén eleink, ugye, akár a reformáció, akár az ellenreformáció idején, ott szenvedték a börtönöket, ott a lefejezés, nem tudom, és mindenen keresztül mentek, és azzal a szilárd bizonyossággal voltak, hogy mi ezeket vállaljuk, mert tudjuk, hogy hova megyünk, ha meghalunk, és számunkra a halál nem a kárhozatra nyíló ajtó, amitől nekünk félni kellene, hanem a halál számunkra az Istenhez nyíló ajtó, aki szeret minket a Krisztusért, és akár élünk, akár meghalunk, mi az övéi vagyunk, mint az ő gyermekei. Mi történhet velünk, ha lefejeznek? Elvesztettünk mindent? Nem, megnyertünk mindent. Ne félj, fia, mondja a mágián az angol mártír reformátora, fiatal hitben gyermek másiknak, aki ott áll mellé, odakötözve egy másik cölöphöz. Ne félj, fiam, ma reggel itt reggeliztünk, de vacsorázni már ott fogunk az atyánknál. Ne félj. Üdv bizonyosság. A harmadik dologra térek, még erről is egy pár percet szálljunk. Az Isten fiúság és a keresztény reménység. Ez a kettő, amit itt mondok, összefüggésben áll egymással. A keresztények, testvérek, minden időkben jó reménységgel néztek előre. Mindig úgy néztek a jövőbe, hogy egy napon visszajön Jézus, feltámadunk, és meg lesz az utolsó ítélet, és Isten egy új eget és új földet teremt, és mi ott leszünk feltámadott dicsőséges testben, az ő országában, és együtt lehetünk a Krisztussal. Így a keresztényeknek, testvérek, borulátó emberek, jaj, ki tudja, mit hoz a holnap, jaj, mi lesz velünk, jaj, így, jaj, úgy, hanem mindig derűlátóak voltak, és azok is, mind a mai napig. Reménységgel néznek a jövőbe. És ez az Isten fiúságunkkal bizony szoros kapcsolatban áll. Mert ha mi Isten gyermekeivé lettünk, akkor mi nekünk teljes jogunk van arra, hogy így nézzünk a jövőbe. Ha nem lettünk Isten gyermekei, testvérek, akkor ne nézzünk így a jövőbe, mert annál borúsabb jövő, ami ránk vár, annál nincs borúsabb jövő. Mert az örök kárhozat vár bennünket. Akkor csak féljünk a haláltól és reszkessünk. De hogyha mi tudjuk, hogy Isten szeret minket, atyánk lett a Krisztusért, és mi az ő fiai lettünk, lányai lettünk, akkor minden jogunk megvan arra, hogy derűlátóak legyünk a jövőt illetően. Mert mi fog velünk történni? Megkapjuk a mi örökségünket? Biztos, hogy megkapjuk? Hold biztosan megkapjuk. Isten gyermekei hold biztosan megkapják az örökségüket. Azt mondja a Római Levélben, idéztem, ha gyermekek vagytok, örökösök is, örökös társai a Krisztusnak. Nem lehet a kettőt egymástól elválasztani, hogy te Isten gyermeke lettél, örököse vagy az Istennek, és örökös társa a Krisztusnak. Ami a Krisztusé, az a tied. Isten minden java a Krisztusé, Isten minden java a tied. Nyugodt lehetsz felőle. Fel fogsz támadni, dicsőséges testbe fogsz fel, ott leszel az Isten országában, az új égen és az új földön, együtt leszel az Isten népével, együtt leszel a Krisztussal, együtt leszel az atyával. Nyugodj meg! Lehet ez a nyugalom teljesen megalapozott, teljesen biztos a szívedben. Nem egy bizonytalanra futsz, nem olyan a te örökséged, örök életed, mint a kutya vacsorája, hogy ilyen bizonytalan, hogy vagy lesz, vagy nem lesz valami. Aztán a fiúság gondolatából az is következik, testvérek, hogy mi Krisztushoz leszünk hasonlatosak. Ugye ezt mondja a János apostol, hogy szeretteim, most már Isten gyermekeivé vagyunk, de nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Akkor pedig, amikor nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk ő hozzá. Olyanok leszünk, mint Krisztus. Nem Istenek leszünk, de Jézusnak a tökéletességébe fogunk részesülni, testvérek. El se tudjuk ezt képzelni, hogy milyen testi, milyen lelki tökéletességbe leszünk mi az Isten országába. Ott testvérek, a testünk is tökéletes lesz, azt írja Pál ott a római levélben, hogy egy tökéletes megújuláson megy át az egész teremtettség, az egész fizikai teremtettség. A mi testünk is, várjuk, hogy megváltassék. Megváltatik a testünk, nem lesz benne semmi nyomorúság, betegség, rákos daganat, fájdalom, gyulladás, mit tudom én, micsoda. És várjuk a lelkünknek is ezt a megújulását, amikor nem lesz bennünk semmi olyan hajlam a bűnre, amit most még tapasztalunk, hogy állandóan az irítség, a hiúság, a gőg, a paráznaság, a nem tudom én mire, állandóan ott van bennünk valami ösztönzés, mindig harcolnunk kell ellene, különben legyőz. És már ott nem lesz ez bennünk, hanem egy testi, lelki, értelmi, érzelmi, akarati megújuláson megyünk keresztül. Krisztus dicsőségében részesülünk. Biztos? Biztos. Ha Isten gyermekei vagyunk, olyanok leszünk, mint Krisztus. Nem leszünk Krisztussá, de hasonlatossá válunk őhozzá. És végül az Isten fiai vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, akkor ott leszünk majd az Isten országának a megalapítása napján, a világ újjáteremtése napján, testvérek. És ott leszünk azon az új égen és az új földön, ahol ott lesz az Atya, ott lesz a Fiú, ott lesz a Szentlélek, és ott lesznek az összes hívők. Itt most vagyunk, mit tudom én, hányan, hívő emberek, de a mennyben nem ennyien leszünk, Isten országában nem ennyien leszünk. Hát ki tudja még a Földön most ebbe az időbe csak hány hívő ember van? Biztos vannak egy pár százezren, vagy millióan. És hányan vannak, akik még majd utánunk jönnek? És hányan vannak hívő emberek, akik már előttünk éltek, de már ott vannak a mennybe? És amikor ott lesz az Isten fiának a napja, amikor visszajön Jézus és új eget és új földet teremt, ott lesz az egész egyház, az összes hívő. Ott lesz Ábrahám, ott lesz Mózes, ott leszünk mi is, reménységünk szerint. De beszélgethetünk Calvinnal is, meg egyebekkel is. Ott lesznek a mi hitben elment szüleink, testvéreink, barátaink. És reménység szerint, ha ott leszünk mi is, hát ez egy családi összejövetel lesz. Az Isten országáról adott bibliai képek között talán a legmélyebb ez, hogy az Isten országa, az üdvösség az nem magányos embereknek a összecsődülése, meg egymástól elszigetelt embereknek a összefogása, hanem Isten gyermekeinek a közössége, akiket Jézus megváltott, mert az Isten kiválasztott őket, akik hittek az evangéliumba, akik törekedtek az Úr útján járni, egyszer csak ott lesznek a teljes üdvösségben az egész nép, együtt az Atyával és a Fiúval és a Lélekkel. Hát egy nagy családi ünnepség lesz. Isten az ő családját egybegyűjti. Nekünk is szoktak ilyen családi találkozóink lenni, azok is szép dolgok, hogy egy kisebb-nagyobb család úgy összejön, vagyunk 10-en, 20-an, 30-an, 70-en, ki mennyien. Jó dolog itt találkozni, de milyen lesz, amikor az Isten családja találkozik, amikor ő egybegyűjti az új égre, az új föld, és letelepíti őket. Egy nagy, boldog család. És mi látjuk az ő orcáját, mondja az írás, és olyannak látjuk, amilyen valójában, és meglátjuk az Istent, mert az igaz szívűek, a tiszta szívűek meglátják az Istent, és szírről szíre fogjuk látni, és mindenkor vele leszünk, mint egy nagy család. A Jézusba vetett hit által nekünk biztonságunk lehet, hogy igen, ez a mi reménységünk megalapozott. Én ezt teljes joggal várom. Én így nézhetek előre, mint hívő ember, az a világ sorsára, magam sorsára is benne. Nos, a mai vasárnapunkon, testvérek, tehát az Isten fiúságunk csodáiról gondolkodtunk, és ennek a fényébe helyeztük a Szentléleknek a bennünk végzett munkáját, az üdvbizonyosságot és a keresztény reménységet. Nincs annál csodálatosabb dolog, testvérek, mint hogyha mi az apostoli hitvallást úgy tudjuk mondani, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, és ha közben tudjuk, hogy ez a mindenható atya nekem Jézus Krisztus véréért irgalmas, szerető mennyei édesapám, és senki ne nyugodjon közöttetek, míg efelől nem nyert a lélek által teljes bizonyosságot. És ha megkapta, akkor örvendezzen, és adjon hálát érte, és dicsőítse a mennyei atyát. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, a Bibliát, és ennek a drága kijelentését az Isten fiúságról. Köszönjük néked, hogy te nem csak megbocsátod a bűnöket, és megigazítasz egy embert, hanem az ilyen embert el is fogadod, hogy a te közösségedet élvezze, és nem csak egy időre, hanem örökkön örökké. Köszönjük néked ezt a kiváltságos pozíciót, amiben hívő emberként élhetünk. Köszönjük néked, hogy tapasztalhatjuk magunkban a lélek munkáját, aki megerősíti bennünk, mint a fiúság lelk azt, hogy mi tényleg Isten gyermekei vagyunk. És köszönjük néked, hogy biztosít minket arról is, hogy ne aggodalmoskodjunk, mert örök életünk van, üdvösségünk van. Mert az atyánk nem azért szeretett minket, és fogadott el, hogy aztán megvessen és kizárjon a társaságából. És köszönjük néked, hogy nem csak így a magunk jövője biztos, hanem a te egész népednek a jövője biztos, és köszönjük, hogy egy napon ott lesz az egész egyház az új égen és az új földön, és dicsőíthetünk majd téged tökéletességben. Köszönjük néked, Urunk, hogy nem a bizonytalanra futunk mi, hogy nem valami homályba, nem valami sötétségbe merül az életünk, hanem hitáltal nekünk csodálatos előre tekintésünk lehet, és derűlátók lehetünk a jövőt illetően. Kérünk téged arra, hogy segítsél minnyájunkat, hogy bizonyosságra jussunk, hogy a te gyermekeiddé lettünk, és ne nyugodjunk, amíg ez a bizonyság nincs meg a szívünkbe. És hogyha ott van, Urunk, és ha most is ott van, hadd magasztaljunk téged érte. Hadd köszönjük meg, és hadd törekedjünk arra, hogy szeressünk téged minél jobban, keressük a te akaratodat, kövessük azt, igyekezzünk a te örömödre lenni, és igyekezzünk a te dicsőségedet munkálni. Kérünk, hogy segíts minket, hogy mindnyájan egyek lehessünk ebben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, kérünk téged, áld meg betegeinket, gyógyító szereteteddel légy közel hozzájuk, imádkozunk hozzád a gyászolókért, hogy vigasztald meg őket, áld meg, Urunk, azokat, akik pihennek, hozd őket vissza békességbe, és áld meg azokat, akik idejöttek pihenni, őket is áld meg, és vedd körül szereteteddel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, hogy von magadhoz minél több honfitársunk szívét, áld meg kormányzatunkat, hogy bölcs lépésekkel tudják vezetni ezt a népet, szeretve téged, és szeretve a rájuk bízottakat is. Kérünk téged arra, hogy hordozzad a mi szívünket, életünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy a jövő héten a bibliaóránkat a szokott időben megtartjuk, kedden este 6 órakor szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt héten esküvő volt, Béres Antal és Sándor Mónika tegnapi nap folyamán 15 óra 30-kor kérték házasságukra Isten áldását itt a templomban. Isten áldja meg házasságukat, vezérelje őket. Szomorúan jelentem a gyülekezetnek, hogy temetésünk lesz holnap 11 órakor az újszegedi római katolikus temetőből Sipos Mihálynétól született bíró Anna Máriától búcsúzunk, Anka nénitől, aki itt konfirmált tavalyi év folyamán közöttünk, és hirtelen elszólította az Úr, az ő temetése lesz holnap 11 órakor. Hirdetem a testvéreknek, hogy szeptember 25-től 27-ig, az péntektől vasárnapig, gyülekezeti családi hétvégét tartanánk, nem itt Szegeden, hanem elutaznánk Budapest mellé, egy kis faluba, és ott, ahova a gyerekekkel is szoktak menni a feleségem és a munkatársai, gyerekhétre, ugyanoda mennénk. Nagyon szép kis hely ez. Mondjátok a nevét, Szokolya, Szokolyára. Már voltunk is ott egyébként korábban gyülekezeti napon, gyülekezeti kirándulás során, akkor is nagyon tetszett. Tennénk ott egy kis kirándulás, lennének lelki alkalmaink is, tehát egy családi hétvége lenne. Erre lehet jelentkezni. Egyelőre Gyurinál lehet jelentkezni, de nálam is, mármint, hogy Luksa György testvérünknél, de nálam is lehet jelentkezni, ha valaki szeretne eljönni. Vizsgálják meg a testvérek, hogy el tudnak-e jönni, szívesen eljönnének-e. Szeptember 25-től 27-ig a fiúknak külön kell majd lakni, valahogy kibírjuk talán a feleségünk nélkül ezt a hétvégét. Ők is ott lehetnek, csak egy másik, ők biztos kibírják nélkülük. És a gyerekeknek is van hely, meg sátrakat is lehet vinni, úgyhogy reméljük, hogy jó idő is lesz. Summa-summarum, hogy vizsgálják meg a testvérek, jelentkezni lehet. Anyagi ok miatt senki nem maradjon el, mert megpróbáljuk az alapítványunkból támogatni az utat is, meg az ott tartózkodást, és nem is olyan drága dolog ez. Gondolkozzanak rajta, imádkozzanak, s ha tudunk, akkor menjünk el erre a hétvégére. Ha már most erre a gyülekezeti hétre nem tudtunk elmenni, mert kicsit kevesen jelentkeztek, és emiatt lemondásra került ez. Tehát szeptember 25-től 27-ig. Hirdetem még azt, hogy jövő vasárnap megterítjük az Úr asztalát, új kenyér alkalmából úrvacsoraosztást tartunk, így készüljenek a testvérek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.